Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint az megíratott számunkra az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 13. fejezetében, a 44. verstől a következőképpen. A következő szombaton aztán majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel, és káromolva ellene mondtak Pál beszédének. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondta: először nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr: pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét, és akik az örök életre választattak, mindnyájan hívőké lettek. Az Úr igéje pedig elterjedt az egész tartományban. Ez Isten igéje. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, aki próbált már városi ünnepséget szervezni, vagy legalábbis benne lenni egy ilyen szervező bizottságban, vagy községi ünnepséget, tudja jól, hogy milyen nehéz dolga van. Alig lehet ma kitalálni olyan programot, ami megmozdít egy települést. Mindenhol él egy réteg, viszonylag szűk réteg, akik figyelik a közélet eseményeit, és igyekeznek mindenhol ott lenni, mindenről értesülni. Ugyanakkor van egy nagy tömeg, akik vagy jól, vagy nem jól, de el vannak maguknak, és nagyon nehéz őket kimozdítani. A pizidiai Antiókia városában jártunk az alapigében, bár ez a név nem hangzott el, ezért szükséges megemlíteni. Akkor ott sem volt mindig így, akkor ott sikerült egy spontán, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényre majdnem a teljes lakosságot összehívni. A szervező bizottság 3 tagú volt, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A város nem rendelkezett nyomdával, hogy plakátokat készítsenek, Pál a főtéren, jöjjön el mindenki. Nem volt antiokia.com című weboldal sem, hogy mindenki értesülhessen a legfrissebb hírekről. De nem is kellett hírverés. Elgondolkoztam ezen a szón, hogy hírverés. Abból az időből maradt ránk nyilván, amikor közhírré tétetik, felszólítással végig dobolták a friss híreket utcáról utcára járva egy-egy településen. Így is lehet toborozni, hogy hírt verünk. Az igazán sikeres gyülekező azonban ott jön létre, ahol a hír ver minket, ahol a hír eltalál és melbevág. Antiókiában ez történt. Szombat volt. Úgy kezdődött az alapige, hogy a következő szombaton. Ebből ered a kérdés, hogy vajon mi volt előző szombaton, aminek ez lett a következménye. Előző szombaton az történt, hogy az antiókiai zsinagoga Isten tiszteletén nyílt az ajtó, és belépett 2 ember, kicsit porosan és izzadtan, fáradtan, és leültek az Isten tiszteleten. Hajó út után voltak. Elsőként a zsinagógát látogatták meg. Nem volt zuhanyozás, nem volt egy kis kávé, egy kis feltankolás, és majd utána az Isten tisztelet. Fontos volt, hogy először megkeressék a zsidó közösség istentiszteleti helyét. A zsinagógában zajlott az istentisztelet, és cseppet sem torpant meg a rabbi attól, hogy két fáradt vándor beül a padba, vagy részt vesz. De hiszen a mi liturgiánkban sincs helye annak, hogy bárkit köszöntsünk, aki belép az ajtón. Viszont volt a zsidó istentiszteletnek egy pontja, amikor bárki felszólalhatott és elmondhatta a gondolatait a gyülekezetből. Ezen a ponton emelte fel Pál apostol a kezét, és szót kért és kapott is. És itt jön az a beszéd, Pálnak az a beszéde, aminek az lett a vége, hogy unszolták, hogy maradjon velük, és jövő szombaton is szóljon hozzájuk. Mi annyira szeretnénk, ige hirdetők is, és minden keresztjén annyira szeretné, ha úgy tudnánk beszélni, ha úgy tudnánk szólni az evangéliumot, hogy ez legyen a vége, hogy mondd még. Olyan nehéz keresztényként szembenézni azzal, amikor a szavaink semmit nem váltanak ki, még lázadást sem. A lázadás egyébként már fél győzelem, annak már örülni kell, ha valaki nekünk ront a templom kapuban, hogy nem értek egyet veled. Amikor semmi nem találja el az emberi szíveket, az nagyon elkeserítő. Adódik tehát a kérdés, hogy mi volt Pál titka, mit csinált olyan fantasztikusan jól, milyen módszertant követett, hogyan építette fel az ige hirdetését, hogy ez lett a vége? Volt-e benne hasonlat? Volt-e benne idézet, vagy valami poén, vagy valami hétköznapi példa, vagy annyira veretes volt a szókincse, hogy hallgatták volna még órákig? Mi volt az, amivel Pál ekkora sikert aratott? Érdemes otthon elolvasni a 16. fejezet korábbi verseit, 16-tól 41-ig, ez tartalmazza Pál beszédét. Érdemes elolvasni. Mi azt mondanánk, hogy ebben semmi különös nincs. Pál ige hirdetésében módszertanilag semmi különös nincs. Elmondja az Ószövetséget Dióhéjban, a pusztai vándorlást, az ősatyákat, a királyokat, Dávidot említi, akinek az utódjaként született Jézus, mi történt vele, és ami történt, az miért, illetve kiért történt. Tényközlő ige hirdetés ez. Pusztán módszertani szempontból állíthatom, vagy úgy tapasztaltam, hogy a legtöbb lelkész ige hirdetése ma is van annyira érdekes, ízes, talán még színesebb, mint Pálé volt akkor. Mert mi órákon át gyűjtögetünk, gondolkodunk, imádkozunk, felépítjük tartalmilag, pontokba szedjük, felfűzzük a gondolatot, Pál pedig a hajóról egyenesen beül a zsinagógába, nem készül órákig, feláll, és ez lesz a vége. Nem felesleges akkor a mi munkánk? Biztos vagyok abban, hogy nem felesleges, mert az Isten szolgájának a dolga mindig az, hogy precízen és gondosan megtegye, ami tőle telik. Viszont azzal, ahogyan Isten felhasználja Pál apostolnak az egyszerű ige hirdetését, egyébként ő is tudja magáról és máshol is mondja, hogy nem az ékes szólással jöttem közétek, azzal, ahogyan ezt Isten berobbantja az antiochiai közösségbe, világossá teszi számukra, számunkra, számomra, hogy ki a siker kulcsa. A siker kulcsa az Isten szent lelke. Ha ő megtölti a Bibliának csak egy kötőszavát, egy ragját, egy mellékmondatát, akkor komolyabb életújulást hozhat, mint akármilyen retorikai mestermű. Isten tehát akkor ott Antiókiában úgy döntött, hogy megelevenedést ad. A megelevenedés első kellemetlen jele a feszültség. Ez nem azt jelenti, hogy keresnünk kell a feszültséget, de ahol az ige hat és elér ember életeket, családokat, ott felszínre kerülnek a törésvonalak is. A törésvonalak, tudjuk jól, a föld kéregben is ott lapulnak a talajtakaró alatt. A kőzeteket elválasztó, a rétegeket elválasztó törésvonalak ott vannak, csak láthatatlanok. Belepi a föld és a fű. És amikor mély erők hatnak, és földrengés lesz, vagy földmozgás lesz, akkor válik világossá, hogy hoppá, ott mélyen sem teljesen egységes és homogén minden, sőt, egyáltalán nem az. Törésvonalat látunk az antiókiai közösségben is már a következő szombaton, mert az ige szól, az ige döntésre hívja ott akkor az embert, elfogadod-e Krisztust, megváltódnak és uradnak, vagy nem. Minden evangelizáció erről szól. És van, aki elfogadja, és van, aki nem. És már is látszanak a törésvonalak. És a döntés után az emberi kapcsolatok is megváltoznak. Egy hitre jutott, Krisztus mellett döntött embernek új élete van, és ez az új élet más. Más az értékrendje, a szókincse, a hobbija, a pénzkezelése, mások a vágyai, minden más. És a korábbi ismerősei rálegyinthetnek, hogy bekattant szegény, nem viselkedik ő, hanem egyszerűen újjászületett, és az új élet másképpen él. A törésvonalon túliak, a másik tábor pedig, akik nem fogadják, nem fogadták el Jézust, ők sem maradnak olyanok, amilyenek voltak, hanem kemények voltak, de még inkább megkeményednek. Irigyek lesznek, és gőgösebbek, mint valaha. Aztól hallottuk az igében, hogy a zsidókat irítség fogta el. De még mielőtt bármi negatív érzés feltámadna bennünk azok iránt, akik ott akkor elutasították az evangéliumot, képzeljünk el egy meglett korú, őszinte, szorgalmas zsidó embert. Hogy mennyit fáradozott ő évtizedek alatt, hogy megtanulja és gyakorolni tudja a vallását. Hogy mennyi ereje ment el a törvény, mi már tudjuk látszólagos, megtartására. Mennyi figyelmet igényelt tőle az állandó önmegtartóztatás. Tudjátok, egy hithű, gyakorló zsidó nagyon tiszteletre méltó. Igazán komolyan veszi a vallását. Ha mi keresztjének olyan odaadással ragaszkodnánk a kegyelemhez, ahogy egy zsidó a törvényhez, nem itt tartana a világ. Érthető tehát, hogyha egy zsidó közösség, főleg a vezetők meghallják egy egyszerű vándortól, hogy ez az egész nem visz sehová, és Isten felülírta már, hogy ne támadna bennük döbbenet, keserűség, harag, irítség. Amikor az ember addigi gyakorlatát valaki felülírja, áthúzza, hogy ne lennénk idegesek. Mi még akkor is duzzogunk, ha megtudjuk, hogy semmit nem ér az a fogyókúrás módszer, amire ráálltunk. Még ez az apróság is idegessé tesz minket. Ha valakinek az egész életgyakorlatát húzzák át, ha szeretettel teszik is, hogy ne lenne érzékenyebb, és hogy ne lenne irigy is esetleg, látva a sikereket. Ezzel azonban nem menthetjük fel az irigység bűnét, azzal, hogy egy bűn megmagyarázható emberileg, attól ezt még meg kell vallani, és attól abból még meg kell térni. És ebben a zsidók azóta is haladnak. Ugyanúgy egyenként, ahogy mi, pogányok, vagy más nemzetek, inkább ezt használjuk, köztünk is úgy munkálkodik a Szentlélek, hogy egyenként szólít meg minket. A zsidó nép körében is szépen halad a Szentléleknek ez a munkája, azóta is egyenként mondják, megtaláltam a Messiást Krisztusban, és megtérek hozzá. De akkor és ott elutasították Pálék beszédét, és azt olvassuk, káromolva ellene mondottak. Ez egy ütős hír. Amikor ellene mondunk Isten beszédének, az káromlás. A káromlásról más fogalmaink vannak. amikor azt mondom, vagy úgy érzem, hogy ezt nem kell ma már komolyan venni, a tudomány meg a Biblia kritika felülírta, különben se nekem szól. Tehát amikor ellene mondok az igének, az káromlás? Igen. Nem a becsületes igazságkeresés a káromlás, amikor valaki fennakad egy igén, szeretné megérteni és keresi a titkát, de nem tudja, ilyenkor a Szentlélek dupla erővel, lendülettel veti be magát annak az embernek a meggyőzésére. A káromlás az, amikor megkeményítem magam, és nem is engedem, hogy hasson rám az ige, mert félek, hogy meg kell változnom. Azt is mondja nekik Pál, akik elutasítják az igét, hogy nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre. Melyikünk tartja magát méltónak az örök életre? Melyikünk az, aki úgy gondolná, ha most lenne a történelemnek a vége, és ott állnánk az Isten országának a küszöbén, hogy na akkor én megyek, mert rászolgáltam. Ki méltó? Mit jelent ez a mondat? Megértettem, amikor egy másik fordítás így hozta, nem tartotok igényt az örök életre. Méltónak lenni azt jelenti, hogy kérem, Istenem, amit adsz nekem. Kérem. Méltó vagyok a bűnbocsánatra, ha kérem. Méltó vagyok az örök életre, ha igényt tartok rá. Pál és Barnabás cseppet sem estek kétségbe, és nem érzik magukat személy szerint elutasítva attól, hogy a zsidóknak akkor ott nem kellett az evangélium. Van még munka elég, megyünk a nemzetekhez, megyünk tovább. Nem lehet senkinek a torkán lenyomni semmit, amire nem nyitja ki a száját. Most, akkor ott ez nem kellett. Nagyobb városokban lépten nyomon beleakadunk olyan emberekbe, diákmunkások talán, akik oda penderülnek elénk, hogy csak egy percet kérek, csak három kérdést tennék fel, csak húzzon ezekből a borítékokból, amik itt vannak a kezemben, csak szimatoljon bele ebbe a termék mintába, csak egy egészen csekély összeget fizessen be, hogy egy fantasztikusan jövedelmező hálózat tagjai lehessen. Sok megszállott termékmenedzser nem bír belenyugodni abba, ha visszautasítják az ügyet, amit képvisel. Mindig furcsa nekem, amikor több éve vagy évtizede eltűnt barátok, ismerősök felhívnak, hogy vagy, mi van a gyerekeiddel, jó lenne találkozni, összeülhetünk? És legszívesebben abban a pillanatban mondanám, hogy nem lépek bele semmibe. Mert általában ez van mögötte, mert amikor összeülünk, és lemegy a torkán a kávé és az üdítő, már elfelejti a kérdést, hogy mi van velünk, kinyitja az aktatáskáját, mert valamilyen hálózatba szeretne engem befűzni. Olyan jó, hogy az evangélium szolgáinak nem kell megsértődni, ha visszautasítják. Nem mi építünk hálózatot. Nem attól függ a kereszténység nyeresége vagy vesztesége, hogy mi kit fűzünk be. Nem kell nekünk erőszakosan nyakára járni annak, aki már átmegy az utca másik oldalára, ha meglát minket. Isten építi a hálózatát, és mi munkatársai lehetünk. Ha valahol nincs éhség az igére, máshol meg lenne, akkor át leszünk irányítva. És talán valaki más majd learatja annak a magnak a termését, amit mi elvetettünk egy korábbi helyen, korábbi helyzetben. Nem személyes kudarc, ha tovább kell menni. Mert van még hely, van nép, van város, ahol örömmel fogadják az igét. A Reménység Fesztivál kapcsán sokan támadták a keresztény evangelizációs tömegrendezvényeket. A fesztivál kereszténységnek a felszínessége volt a vád. Ez itt Antiókiában, azon a szombaton igazi reménységfesztivál volt. Az egész város jelen volt, nem kellettek plakátok, nem kellett helyet bérelni. Igazibb volt ez, elismerve a nemrég lezajlott Reménység Fesztivál feletti örömömet is. Igazabb Reménység Fesztivál volt ez, mint bármi azóta, mert mi emberek ma úgy tudunk toborozni csak, hogy lesz valami, és gyere el. Ott Antiókiában fordítva volt. Először ott volt a tömeg, azt mondta, együtt vagyunk, ott leszünk. Te ige hirdető, te gyere el. Micsoda ajándéka Istennek ez a szomjúság. Ezért kell majd imádkoznunk, nem majd, hanem most azonnal, hogy Isten támasszon bennünk szomjúságot az igére, hogy vágyódjunk Isten akarata után. Tudjuk, hogy mennyire veszélyes, amikor a kánikulában valaki nem érzi, hogy szomjas. Amikor úgy kell itatni, mert nem érez szomjúságot. És ha szeretnénk, hogy ne ájuljon el, vagy ne történjen még rosszabb, akkor óránként 2 deci vizet bele kell, vagy folyadékot bele kell nyomni. Veszélyes, ha nem érzed a szomjúságot az ige után. Isten adjon szomjat az ő szent lelke által. Olyan szomjúságot, amit semmi túl cukrozott, színezett, ezoterikus tanítás nem, de a tiszta víz az Isten igéje el tud oltani. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te vagy az ura ma is a világon zajló evangelizációnak. Köszönjük az akaratodat, amellyel azt akarod, hogy minden ember megismerje az igazságot és üdvözüljön. Köszönjük, hogy ma is munkálkodol mindenhol a világon, és külön köszönjük neked, ha voltunk, vagyunk, vagy lehetünk egyszer majd ebben munkatársaid. Addig is kérünk, hogy add nekünk az ige tiszta vizét, és add, hogy ez jó lessen, és egyre többet kívánjunk belőle. Amen.